Sziasztok, szép délután mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és vendégünk Sárik Péter, zongoraművész, jazzzongorista, zeneszerző, számtalan Artisziusz díjjal, és mindenféle
díjjal. És Erkel díjjal. Ferenc díjjal. Igen. Melyik a legnagyobb, nem az Erkel a zenészeknél?
De, azt hiszem,
ugye?
Igen.
Jól van.
Szeretettel köszönöm.
Szervusztok. Mi nagyon jót beszélgettünk, csak egyszer el kellett indítani az adást.
Igen, és hát mindig az van, hogy ezt sajnos a néző gyerekek nem fogják hallani. Amiről beszéltünk, de egyébként mindig fogunk, vagy teszünk arról, hogy azért ezt ne maradjatok ki teljesen ezekből a kulisszatitkokból, vagy titkokból. Ugye egy számtalan dolog fölmerült, akár családi kapcsolódások, vagy akár a azt mondtad, hogy érzed a füstöt, ez a legszebb, érzed a füstöt, ami nem, tulajdonképpen nem egy ilyen jazzis a slang, hanem valóban a füstről igen. beszéltünk, és hogy akkor éhes lesz.
És hangulatba jövök.
Mert hogy hangulatba jövök. Ez egyébként állat érdekes, tehát hogy ezzel nem találkoztam, és elképzellek a zongora mellett mondjuk egy koncert alatt.
Hát ha érezném a füstöt, akkor másféle hangulatban,
hát
akkor menekülnék.
Hát füstöl a zongora, érted, annyira jó játszol. De nem mindegy, milyen füstről beszélünk, mert te arról, ami a sütögetésnek a mellékterméke.
Igen, érdekes, hogy erre már hamar rájöttem, hogy én Cegléden nőttem föl, de emeletes házba, tehát azt gondolnánk, hogy vidéki gyerek, tudod, de nem úgy.
Panelgyerek voltál.
Hát majdnem, tégla volt. de ilyen, és a két nagyszülőmnél, a kettő-kettő nagyszülőmnél volt lehetőség arra, hogy így földet szagoljak, meg udvaron legyek, meg volt egy ilyen, akkor divat volt, képzeljétek, a hobbitelek, ami...
Kimennek a hobbira.
Na, kimennek a hobbira. Na most az a teljes értelmetlenség volt esetünkben, mert a rendes családok úgy csinálják, hogy kimentek, ott napoztak, főzicskéztek. Nem, hát mi kisipari termelésre álltunk. Apukám építőipari vállalatigazgató volt, anyukám biztosítónál volt igazgató helyettes, tehát gyakorlatilag semmi közük nem volt ez a dologhoz, de jártunk ki, nekem ki kellett, emlékszem, így átkoztam a szombat délelőtteket. Persze, hogy utálod, ki kell menni dolgozni, ilyen homokos földön.
De mit kellett csinálni?
Mindent, hogyha ezt tudod, mi az, hogy kacsolni, például az a szőlőről kell leszedni, vagy horol. Olyan kifejezések
azt
szólnak.
Azt nem tudom, mi a horolni.
Az gyakorlatilag a kapálásnak egy változata, amit a homokos talajban, remélem most nem kapjátok majd a telefonokat, aha. hogy hülyeséget beszélek, de ez így volt. És hát nem kellemes ezeket a dolgokat csinálni egy tínédzsernek, de hogy akarsz te oda menni, napozni akarsz meg egyáltalán. És aztán nyilván utána általában elmentünk nyaralni, és amikor a termés kezdett érni, tehát vagy kiszáradt, vagy nem szedtük le, de hogy így.
Nem, mert én meg pont ezt akartam mondani, hogy mennyire nagy haszna van, amikor valaki egy társasházban él, és nincs kertje, és a hobbiban meg megtermeli
hát
a répát,
hogy
igen,
de lehet, hogy a felnőttek így gondolják, mert egy gyerek
de
a legutolsó esetben.
Nem sikerült nekik se, tehát igazából.
Azért, mert ott volt a rossz energia, ami belőled jött.
Biztos miatt.
És nem engedte, hogy megteremjen a jó
kis az volt, hogy csináltam ezt, és emlékszem, hogy ilyenekkel járt, azt hiszem, hogy lehetne egy kívánságom, akkor így az, hogy így, erre tisztán emlékszem, hogy így csettintsek, és akkor ez legyen elvégezve ez az egész.
Mint a varázsceruza.
De mekkora terveim voltak, látok? Kicsibe gondolkoztam akkor még.
De emlékeztek el?
Persze.
És akkor
akkor aki nem emlékszik, mondjuk el, tehát volt egy szerintem, hát az biztos,
az
hogy keleti blokkból jövő rajzfilm.
Csehszlovák rajzfilm
biztos
volt szerintem.
Volt, vagy lengyel. És volt benne egy kisfiú, akinek volt egy ceruzája, amivel minden kívánságát meg tudta rajzolni, tehát így megteremtette azt, amire vágyott.
Ezt én tudod, mikor éreztem? Egyébként ugyanezt, nem a hobbitelkával, mert nekünk nem volt hobbitelkünk, hanem amikor rendet kellett rakni a szobába. Uh-huh. És akkor úgy elképzeltem, hogy
van egy varázsszerűzet?
Van egy varázsszerűzet. Egyébként tudod a varázsszerűzet zenéjét?
Nem emlékszem rá.
El tudod zongorázni?
Nem emlékszem rá.
Te tudod ki a Pintér Zoli? Zongorista.
Persze.
Hát ő minden rajzfilm, mindennek
de jó,
tudja.
De jó.
Hát
most hallanám, akkor gyorsan
meg
a letudnám.
Mit tudom én, játszunk valami jazz standardet, uh-huh. játszunk.
És bejátsza?
És akkor, igen, és egy időben volt egy sörforrásnő étterem, ahol igen. vendéglátóztunk. És én nagyon szerettem egyébként.
Váci ott, mert utcában, ugye?
A Váci utcában szuper zenészekkel játszottunk, trió kísért, egy énekes volt, és a Pocsai Kisztitől megörököltem pár hónapra azt az állást, és hétvégente ott énekeltem, És hát azért imádtam, mert ott órákon keresztül játszottuk a jobbnál jobb zenéket, szuperzenészekkel, és a Pintér Zoli volt ilyen ott, hogy egy idő után már saját magunkat szórakoztattuk, hogy bemondtuk a rajzszeneket, és azt ő minden beleszőtte az improvizációba, bármit mondtattál neki. Ez inkább a Gyafi, mert ez ilyen gitáros.
Ilyen szomorú volt a varázsszerű.
Nem, ez be fog gyorsulni szerintem. Figyeljetek most!
Ezeken
hát igen, annak idején ilyen motiváló zenék voltak, az nem?
Igen. Hát itt szoktatok nosztalgiázni.
Nem, ez most egyszerűen csak így előjött.
Mert azt vettem észre, hogy biztos korral jár, de hogy így egyre többször előkerülnek így az évtizedekkel ezelőtti dolgok.
Igen.
És rettenetesen próbálom magam megőrizni a Bezzeg a mi időnkbe című feelingtől, de annyira gyorsan változik a világ, hogy szerintem háromszor annyit változott, vagy négyszer, mint a mi szüleink ugyanekkor a szakaszában,
valószínű.
És ezt így érdekes nézni.
És te szoktad néha azt érezni, hogy már nem találom meg úgy a ritmust a mai világban. Most nem feltétlenül a zenéről beszélünk nyilván.
A zenébe szoktam.
Hol az egy?
Hogy már amit mondok, lehet, hogy nem annyira vicces, mint gondolom, vagy nem tudom. Szóval tudod, ezek a...
Én külön élek a világtól.
Aha.
Tehát egy olyan taktika eredménye ez, hogy... Én baromi érzékeny vagyok, és sok dologra érzékeny vagyok, hogy kikkel vagyok rendszeresen együtt, és ez nyilván egy zenésznek a zenekaránál jelentkezik először, és én most már majdnem 20 éve lesz, 2 év múlva, hogy megalapítottam a saját triómat, és nagyon-nagyon kevés tagcsere volt benne.
Sárik
és
Péter
mind a zenekar... Ja, mondjátok.
Sárik Péter trió.
Ja, Sárik Péter trió, igen. Kovács Béla triót meg.
És mindjárt 20 éve.
Minden Kovács Bélának. Szóval, hogy ott ilyen alapkövetelmény, meg a körülöttünk lévő embereknél, hogy mi jó legyünk emberleg. És ez egy ilyen szigetté vált, én nem is nagyon játszom másokkal, vannak vendégeink, csinálunk lemezeket másokkal, de ott szintén ugyanez a követelmény. Tehát én nagyon sok zenei kapcsolatot szakítottam már, meg akkor is, hogyha abból rengeteg pénzt lehetett volna keresni, vagy sikeresnek. Nem nagyon sokat, bocsánat, jó párat, de fontosakat, mert egyszerűen emberileg eltávolodtunk egymástól, és azt gondolom, hogy olyankor menni kell. Tehát én hiszek ilyen formán a válásban, mert én extrán érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, és ezért mondom,
hogy...
Ez
mit jelent, hogy extrán? Mert hát mindannyian érzékenyek vagyunk arra, hogy rossz kapcsolódásokat nem szeretünk.
Mondok egy példát. Elvégeztük a jazz tanszakot, és a lakatosságéknak volt egy klubja a Postás zenesuliba, amiben az...
Szerdánként.
Igen, igen, így van. Mm-hmm. Ahol minden héten más vendég jött a zenekar mellé. És ez baromi érdekes volt egy kezdő zenésznek, mert
akkor
mindenkit...
Te voltál az állandó zongorista?
Én voltam, vagy 2 vagy 3 évig állandó zongorista. És minden héten mással játszottunk, és azt vettem észre, hogy olyan fura jelenség volt, hogy az egyik héten baromi jó ment a játék, a következő héten meg mondjuk abnormálisan nem ment a játék. És kerestem ennek az okát, hogy mi ez a nagy ingadozás, és egyszer, arra is emlékszem, hogy ki volt, de már nem mondom meg nyilván, egy nagyszerű zenész amúgy, ugye ennyi év alatt váltják, többször jön ugyanaz. És akkor megint jött az a srác, és éreztem, hogy nem
de
megy.
Tehát férfi.
Férfi.
Tehát nem valamelyik énekesnő.
Nem énekesnő.
Dori.
És akkor egy szóló után így hátra nyújtotta a kezét így pacsira, és mint a ponty. Ilyen hideg, nyálkás, izgulós. És akkor rájöttem, hogy ja basszus, hát ez van. Én egy az egybe leveszem az embereknek a hangot, nem akarom. Egy az egybe leveszem, ez akkor nagyon jó, hogyha mondjuk valakit kísérek. Mert annyira érzem, hogy mit akar csinálni, hogy egyszerűen olyan, azt szokták mondani, olyan, mint hogyha a gondolatát kitalálom, ennek a negatívja az, hogy lehúzom az izgulást is. És akkor volt az első ilyen tapasztalatom, amikor rájöttem, hogy nekem nagyon nem mindegy, hogy kivel játszom, ezért nem szeretek például ilyen örömzenéléseken, jam sessioneken se részt venni, mert azért a tisztelt kivételek leginkább ez egy verseny mindig, hogy ki tud gyorsabban meg hangosabban játszani.
Komolyan? Nekem sosem ez volt. Lehet, hogy azért, mert az énekesek Nem.
Ők nem versenyeznek.
De hogy nem, azért ők is versenyeznek, de nyilván ez a hangszereseknél.
Hát nekem ez volt a tapasztalatom, nagyon rég játszottam jammen, csak amikor így elcsípem, de volt olyan inkább külföldön.
Pedig
nem,
annak pont
nem
az örömnek, örömszerzésnek hát, kéne.
Igen, ez igen. Úgyhogy ez így értem, és akkor én a triommal így meg vagyok a saját világomban, meg a vendégeimmel, mivel ugye munkahelyen, hogy olyan rendszerben nem vagyok már 1000 éve, így abban sem kell alkalmazkodnom, még a város szélén is lakunk egy házban Szentendrén, úgyhogy tulajdonképpen mesterségesen én kiszedtem magam ebből a világból.
Bocsánat, csak erre hadd kérdezzek rá, mert ezt egy másik interjúban is hallottam, és szerintem...
Miket beszélek?
Mert hogy azt a részét...
Na, most szembesítünk vele.
Hát unalmas ugyanazokat ismétlen, de most beljebb megyünk, mert hogy arra akartam rá kérdezni, hogy ezt hogy csinálja az ember, mert ez piszok nehéz, hogy egy másik szemében nézünk, és azt mondjuk, hogy figyelj, nem szeretnék veled többet dolgozni, találkozni, kontaktálni, és nyilván senkit nem akarsz megsérteni, de ott is azt mondtad, hogy mivel te nagyon igényes vagy arra, hogy azt az időt, vagy inkább érzékeny, ez egy jobb szó, ami megadatott, azt olyan emberekkel töltsd, munkával, családdal, szabadidőben, akiket szeretsz, és akikkel együtt tudsz, egy huron tudsz pendülni, ahogy elmondtad, ezért te egyszer csak egy ilyen kvázi nagy takarítást csináltál. És akkor az jutott eszembe, hogy egyébként ez egy jó ügy, egy jó dolog lehetne, de csak sértődés tudok elképzelni a következményekért.
Fontos, hogy nem az van, hogy akkor ő lett a rossz, én meg a jó maradtam, hanem emberek állandóan változnak. És ez nagyon komoly problémák elé tudja őket állítani, főleg, hogyha mondjuk házas párok, és mondjuk van egy rakadék gyerek, és nem egy irányba, és nem egy sebességgel változtok. És egy idő után már annyira távol került tőled az az ember, hogy elviselhetetlen lesz ez a dolog. Most nyilván, ha a család van, akkor van, amikor még összetartják csak azért, hogy rendben legyen. Sok problémának se kell lenni, csak egyszerűen más leszel. És főleg, ahogy ma, amikor ennyire gyorsan változik, akkor még inkább. Szóval ez nekem úgy volt, hogy minden esetben, hogy nyilván, amikor kezdtük, akkor ez
volt
szép volt. És aztán volt, akivel hosszú idő alatt ez volt inkább a jellemző, hogy egyszer csak valamelyikünk, vagy mind a kettőnk változott, ilyen is volt. Olyan is volt, amikor én lettem öntudatosabb, én lettem egyre jobban magammal, és amit megengedtem, hogy megcsináljanak velem régebben, azt most már nem. És elérkeztünk egy pontra, hogy azt mondtam, hogy nem, ez nekem nem. Én ebben nem érzem jól magam ebbe a dologba, és én meg úgy tartom tisztának, hogy akkor hello. Tehát az nem azt jelentette, hogy ilyen halt valaki, mert nem függött tőlem, volt más munkája, csak én akartam ebből a dologból kilépni, mert elég volt. És régen ugye én arra szóba került egy kicsit így az elején, hogy neveltetés, meg stb. Nekem annyira nem volt frankó a gyerekkorom, kívülről nagyon, és akkor igazából én azt hoztam magammal, hogyha valami gond van egy beszélgetésben, vagy bármilyen szitúban, akkor biztos miattam van. Ez egy automatizmus volt. Mondjuk a gyerekek ezt általában szokták, hogy magukra húzzák, a anyu, apuval van valami, és a gyerek rögtön úgy érzi, hogy miatta van. És én ezt becsülettel tovább vittem felnőtt koromra, és ez azt vettem észre egy idő után, hogy így mondjuk valakivel beszélgetek, és baromi rossz érzésem van. És akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy én akarok ennek az embernek rosszat, én nem akarok rosszat. Tehát akkor mi van? Akkor valószínűleg én vagyok most behúzva ami csúnya csőbe, és nem tudom, itt lehet csúnyán beszélni egy picit.
Mennyire?
Szóval annyiszor megszívtam életembe, de...
Melyik volt a csúnya?
Ez az annyiszor.
Az annyiszor. Ez mondjuk tényleg ritkán mondjuk ki.
Életemben is elég.
Artspirito, csúnya szó.
Szóval, hogy annyiszor, hogy megtanultam ezt a hangulatot megérezni, amikor érzem azt, hogy valami nem kóser.
Na most ehhez képest... Ugye te a jazz-dance szakra jártál, jazz akkor még főiskola volt az ott egyetem, Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszéke. Várjál, én 98-ban, te 97-ben diplomáztál.
Igen, úristen.
Pont kell ezeket kimondani, Gyuri,
pont. Tavaly előtt. És ott akkor hogy érezted magad?
Borzasztó.
Ezekkel az érzékenységeiddel, meg ezekkel a hozott, tanult reflexeiddel, vagy megéléseiddel, csak azért, mert én is oda jártam, és azt éreztem, hogy egy tök fedett, zárt közegbe vagyok, és nem a jó értelemben, és félre ne értse senki. Én nekem nagyon, nagyon jó éveim voltak a jazz tanszakon, de azért, mert nekem volt egy nagyon jó osztályom, ugye erre is majd ki fogunk térni, mert ugye ezt mondtad, hogy nem mindenki volt ilyen szerencsés. Ezt én igazából nem is akarom taglalni, csak azt mondani, hogy azok a zenészek, akikkel én együtt jártam egy osztályba, az nekem egy nagyon jó alom volt, és egy nagyon jó védőburok, mert egyébként a jazz tanszakon folyamatosan egy feszültséget éltem. Igen. Meg.
Hát én akkor még abban a stádiumban voltam, 20 évesen vettek fel a tanszakra, vidékről jöttem, Ceglédről, életem vágya volt, hogy ez egy elképzelhetetlen nagy dolog volt, hogy engem oda
te fel... nem is akartál mást, hanem te effektív jazz zongorista szerettél volna lenni, és mentél a jazz tanszakra.
Igen, és figyelj, hosszú választ fogok adni, nagyon hosszút nem akarok, de inkább azoknak a hallgatóknak, nyilván aki hallgató 99,9%-a, aki nem a művészeti pályán mozog. Szóval ezt kívülről szerintem nyugodtan mondhatjuk ezt a színészetre, mondhatjuk a zenész szakmára, bármire. Ez egy gyönyörű hivatás, de egy borzasztóan kemény és sokszor kegyetlen pálya. Leginkább azért, mert itt nincs egy olyan, hogy vonalat húzok, és ahol alul van egy eredmény, az igaz vagy nem, stimmel vagy nem, vagy stopper óra, és akkor kifutod, ki a leggyorsabb, stb. Ez egy szubjektív dolog, és van egy tényező, ami a legvacakabb az egészbe, egy tanulhatatlan, vagy nagy szerencsével tanulható olyan kisugárzás, vagy képesség, ami téged érdekessé olyanná tesz, hogy szeretnek. Ezt miért mondom? Mert mondjuk egyáltalán nem biztos, hogy a legjobban éneklő énekes lesz a legsikeresebb, vagy a legjobb zongorista lesz a legsikeresebb, sőt, ez nagyon ritkán jön össze. Na most ez kívülről totálisan érthetetlen annak, aki nem sikeres, hogy mi történik, mert hát baromira jó, szaxofonozom, meg nagyon jó dobolok, és mégis az a csávó vagy csaj, az nálam sokkal gyengébb, és mégis ő van mindenhol, és mi történik.
Mindenhova ő játszik.
Mindenhova. És akkor ilyenkor jönnek az összeesküvés elméletek, meg a negatív energiák. És ha visszamegyünk a tanszakra, gyakorlatilag ott olyan felnőttek tanítanak, akik ebben a világban vannak, szocializálnak, és használják az eszközöket, alenyomjuk a másikat, a protekció, stb., mint az életben, és érzékeny, tapasztalatlan én gyerekként, vagy kölyökként, ugye, mint mindig azt hittem, hogy én csinálok valamit rossz, hogy zavar van az erőben, tudod, de mi van? Hát én csak úgy oda megyek tanulni, aztán most már tudom, hogy mi van, és ez utána folytatódik, tehát az életben folytatódik. Ezért szeretek én idősebb lenni, mert az ember megedződik, ezek nem rossz értelemben edződik meg, hanem olyan értelemben is, hogy én tökre megértem, amikor én most úgy tudok, remélem nem beszélt senki szerénytelenségnek, szerencsére mi baromira sikeresek vagyunk. És én ebből a nézőpontból el tudom fogadni, és meg tudom érteni, aki nem az, én szívesen segítek is, megpróbálok, a tanítványoknak könnyebb volt, igazából kollégák még úgy nem kérdeztek soha, hogy mit lehetne tenni, hogy pedig vannak azért receptek, de a lényeg, hogy ez igazából végig kísérte a jazz tanszaktól mostanáig az életem, de szerintem mindannyiunk életét, aki ebben a szakmában van. Ez kívülről nem látszik, és tök jó, hogy nem látszik. Kívülről mindig, amikor kérdezgetnek a civil barátaim, hogy meséljek sztorikat, nem mesélek, mondom nekik, hogy nem akarok mesélni, járjatok koncertre, és élvezzétek a művészurokat és hölgyeket, mert úgy a jó.
Nagyon érdekes ez, nagyon érdekes ez valóban, hogy mi állt ennek a hátterébe, mert az biztos, hogy volt egy olyan is, hogy ez egy nagyon pici közeg, tehát hogy ez mindenhol egy nagyon vékony réteg az egész világon, a jazzzenészek és a jazz muzsika világa. Csak ha mondjuk Amerikát nézzük, akkor ott a kicsi réteg is sokkal nagyobb, nekik azért ez a népzenéjük gyakorlatilag, tehát hogy sokkal nagy vonalokban tudnak ehhez az egészhez hozzáállni, és tártkarokkal, tehát hogyha te jó vagy, tártkarokkal várunk, ami egyébként nagyjából mindenre ez a hozzáállás jellemző. Itt meg inkább az van, hogy mindenki féltette a kis saját kikapart pozícióját ebben a nagyon nem olyan régen kialakult kultúrában, ami a jazz kultúra Magyarországon, mondjuk, mit tudom, amikor mi jártunk, akkor lehetett, hogy a 40 évre visszamenőleg, igen, szóval nem egy klasszikus zene, ami több száz évre mondjuk visszamenő, vagy akármit tudom.
Tudjátok, mi a jó? Bocsánat, csak ez eszembe jutott, hogy sokat szidjuk a mai világot, hogy ugye képernyő, stb. Online, blablabla, de ez egy csodálatos újítás, hogy megszűntek azok a kiváltságok, amik jellemezték például a mi szakmánkat, hogy egy lemezkiadó mindennek az ura volt, néhány lemezkiadó döntött sorsok felől. Ma már jó régen, nagyon régen tanítottam, mindig mondtam a tanítványom, amikor panaszkodtak, hogy gyerekek, Ácsi, ha te tényleg olyan baromi jó vagy, akkor most ma hazamész, már föl tudod venni otthon hiper minőségből a cuccot, énekelj, zongorázzál bármit, amit tudsz, szépen felteszed a netre, ha te tényleg, de tényleg olyan baromi jó vagy, hidd el nekem, hogy két hét múlva te fogsz onnan kifolyni. Ezt láttam, van egy nagyon kedves barátom, Komárnóba, Révkomáromba laknak, egy csuda család, az apuka volt a barátom, és úgy ismertem meg, hogy mentem tanítani Kőbányára, és reggel a Jávori Vili, Isten nyugtass, egy dobos akkor még ott tanított, és mindig beköszöntem hétfő reggel, hogy szia Vili, benyitok, és egy meghatározhatatlan méretű kisrác ült egy dobnál, úgy fölpócolva, hogy egyáltalán fizikailag valamit lehessen, és baromi jó dobolt. Kiderült, hogy 4 éves volt a Hodek Dávidka, és így néztem a Vilire, hogy ezt mihet ő nézett, ő vissza, hogy ez van, apukám. Akkor ismertem meg a Dávidot, aki egy csoda gyerek volt, tényleg, most is az, most már csoda felnőtt, egy elképesztő színvonalú, hihetetlen dobos. Na most neki született egy öccse, aki meg basszus gitározni kezdett, már 1 évesen, 2 évesen ott nekiállt, ebből élt, csak pont egy jó 10-15 évvel vagyunk elrébb, hiszen már van Insta, már van minden, és akkor ők egyszer azonnal csak megcsinálták ezt a videót. És másnap reggel avval szembesültek, hogy 100 000-en nézték meg, vagy nem tudom, vagy 200, és ez így dagadt, még mindig Komárnóban vagyunk, és akkor a kisrác megy végig Los Angelesbe, és bemegy a hangszerboltba, és ismerik, és tehát, hogy ez ma működik, csak egyetlen nagy pehünk van, hogy már nem lehet arra hivatkozni, mint régen lehetett, hogy be vannak zárva határok, és bezzek, ha Amerikában születtem volna, mi lett volna, ha lehet, hogy semmi nem lett volna, ha most már mindenkivel meccselünk, és mi ugye sokat utazunk a zenekarommal azért, amikor így először Londonban egy olyan klubban léptünk fel, ahol megnéztem, hogy kik játszanak meg előttünk, meg utána levő nap. Fú, gyerekek, azért az...
Na figyelj, beszéljünk erről a londoni élményedről.
Meg a sikertitkár, ami megígérte nekünk Sárik Péter.
A sikertitkár.
Jó, de hát nem lehet mondtad, hogy rögtön fellebbentem. Ja.
De most a lottóötöst nyertük meg, hogy végre megtudjuk. Hogy kell sikeres zenekart?
Hát de mint viszont tudjuk a sikeres műsortitkát, azt viszont majd csak a reklámunkban fogjuk elmondani. Sárik Péter, zongorista, zeneszerző, a vendégünk továbbra is a 2-es számrendszer.